Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hallgatása és hirdetése előtt hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el lelkünkben, és imádkozzunk. Istenünk, szerető mennyei atyánk, első érzésünk, szavunk feléd a hálaadásnak a szava. Hála, hogy megszólítottál, felserkentettél, útra hívtál, és közösségbe vezettél minket. Közösségbe egymással, és közösségbe önmagaddal. Szükségünk van mindkét közösségre. Szükségünk van az egymással való találkozásra, és oly nagy szükségünk van a veled való találkozásra. Használd fel a gyarló emberi szavakat itt közöttünk, de szerte a világon, ahol ígédet hirdetik, hogy abból igazság, megnyugvás, belső békesség és reménység szülessen a szívekben. Így áld meg itt közöttünk is ígéd hirdetését, hallgatását és lelkünkbe való befogadását a te drága kegyelmed szerint. Amen. Szeretett testvéreim az Úrban, hallgassátok meg a prédikáció alapjául szolgáló szentigéket, úgy, amint megírva találjuk a Szentírás ószövetségi részében, Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetében, a 10. és 11. versekben a következőképpen. Kérem, hogy aki teheti, helyéről fölállva hallgassa az ige szavait. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki felveszi a fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Ezek Istennek igéi, Urunk, szentelj meg igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Manapság sokszor emlegetett tény az egészségüggyel, a betegséggel, a lelki és mentális életállapottal foglalkozó körébe, hogy nagyon sokféle betegség úgynevezett hiánybetegségként alakul ki. Most olyan időket élünk, hogy sokaktól hallom, hogy különösen is igyekszik a szervezetébe a hagyományosnál több vitamint, nyomelemet, ásványi sót bevinni. Igen, a hiány, valaminek a hiánya, amely fontos és nélkülözhetetlen a fizikai létezésünkhöz, úgynevezett hiány betegséget tud okozni. Ugyanakkor nagyon keveset szólunk a legnagyobb hiánybetegségről, amely az emberi lelket, az emberi szívet kikezdi, ez a hiánybetegség pedig az örömtelenség. Az örömtelen ember, az örömtelen életű ember, az örömtelen szívű ember előbb-utóbb deprimálódik, és előbb-utóbb az örömtelenségének a ténye, az örömtelenségének a folyamata úgynevezett pszichoszomatizálódó folyamatként a fizikai egészségére is kihat. Az ember természetesen keresi a mindennapok örömét, de tudjuk jól, hogy azok annyira szalmaláng jellegű örömök. A próféta valami egészen másfajta örömről beszél, amikor így szól, nagy örömöm telik az Úrban, az Úrban, az Istenhez való tartozásban. A mi örömeink, kedves testvéreim, sokszor csak felfokozott kedélyállapotok. Öröm van a szívünkbe egy-egy jól sikerült születésnap, névnap alkalmával. Öröm van a szívünkbe egy jól sikerült családi esemény vagy gyülekezeti alkalom következtében. De mindez oly hamar a múlté lesz, minden kis szalmaláng életű örömünk olyan, mint az olvadásra ítélt hóban hagyott lábnyom, melyet a tavaszi napsütés elolvaszt, és vele együtt mindazt elolvasztja, amit abban a hóban hagytunk. Örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem. A Szentírás arról tesz tanúbizonyságot, de az előttünk jártak több ezer éves tanúbizonysága is, hogy az Istenhez való tartozás az egy belső örömöt jelent az embernek. Nem valamiféle felfokozott kedélyállapotot, nem biztos, hogy füligérő szájat, nem biztos, hogy egyfajta kegyes, nyájas, feldobott hangulatot jelent, hanem ez az öröm sokkal inkább egy belső stabilitás, egy belső békesség. Ez az öröm, kedves testvéreim, az Istenhez tartozásnak az öröme azt jelenti, tudom, hogy honnan jövök, tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy hova tart e néhány évtizedes kiszámíthatatlan földi életem, tudom, hogy az én életem az az Isten kezében van. Természetesen emberileg is mindent megtehetünk azért, hogy az életünk teljesebb legyen, és minél jobban sáfárkodjunk az éveinkkel, az életünk éveivel, évtizedeivel, és ez a sáfárkodás ne csupán szavakban jelenjen meg, hanem a leleményes, cselekvő szeretetben. Ahogyan az oltár előtti ige eléggé megdöbbentő módon beszél arról, hogy majd egyszer megkérdeztetünk, és itt szélsőséges élethelyzeteket sorolt föl az evangélista, éheztem, szomjaztam, ruhátlan voltam, beteg voltam, börtönben voltam, és ti segítettetek. És csodálkozva kérdeznek vissza, mikor, Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, mikor láttunk volna ruhátlanul, mikor lettél volna te beteg vagy börtönben lévő, hogy meglátogattunk volna, és a válasz, amikor eggyel megcselekedtétek az irgalmas szeretet szolgálatát, amikor egyel a legkisebb atyám fiai közül, azaz a rászorulók közül, akkor velem cselekedtétek meg. Szeretett testvéreim, aki ezt az örömöt éli meg, a cselekvő, szeretetté váló, belső lelki örömöt, az Istenhez tartozásból fakadó belső örömöt, az nem kérkedik az ilyen cselekedettekkel. Az nyugodtan titokba tudja tartani, mert nem emberek tetszését keresi, nem emberek elismerését keresi, hanem tudja jól, hogy a mindenható Isten látja, számon tartja. És nem azért cselekszi, mert egy jó pontot akarna szerezni az Istennél, hanem azért, mert megéli az Istenhez tartozás örömét. Csodálatos képekben beszél Ézsaiás próféta erről az örömről, nézzük, keressük most az ő örömforrásait, és ezt a három példát, ezt a három gyönyörű képet. Az első kép Isten az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette reám. Mikor készültem az ige hirdetésre és olvastam ezt a mondatot, az én lelki szemeim előtt egy didergő, rongyos ember jelent meg, aki mellé odalép az Isten, új ruhát ad rá, s az ölelés meleg szeretetével ölti rá és teríti rá a palástot. Ez a kép Jézus példázataiban is szerepel. Gondoljunk csak a tékozló fiú példázatára, aki hosszú évek vándorlását követően éhesen, rongyosan, csalódottan, talán lelkében is kiégetten hazamegy, és az apa nem szemrehányást tesz. Nem azt mondja, hogy te csavargó, mit keresel itt? Elherdáltad a vagyonomat, az én atyai szívemet szomorúvá tetted éveken keresztül. Nem tudtam, mi van veled, nem tudtam, hol vagy. Annyit sírtam utánad. Hanem azt mondja, fürdessétek meg, és adjátok rá a legszebb ruhát. A visszafogadásnak, az atyai házba való visszafogadásnak egy csodálatos példája, egy csodálatos jele, amit megkoronáz azzal az apa, hogy reáhúzza a családi gyűrűt is, azaz vállalja ország világ előtt, hogy íme ez az én fiam, akiről azt hittem, hogy elveszett, hogy meghalt, és íme újra itt van. Szeretett testvéreim, a megbocsátásnak a palástja, az irgalomnak a palástja. Milyen sokszor van bennünk kérkedés, milyen sokszor vagyunk hajlamosak arra, hogy összehasonlítsuk magunkat olyanokkal, akikkel való összehasonlításból győztesen jöhetünk ki. Lám, lám, ez ilyen, meg ilyen, bezzeg én. Ez az ige nem engedi ezt a fajta összehasonlítást. Ez az ige csak azt az alázatot engedi, amely az ember szívéből így tör elő, mint ahogyan előtörhetett talán szavak nélkül is a hazafutó, haza rongyosan bandukoló fiúból a köszönetnek a szava. Ő ezt ki se tudta mondani, mert az atyai szeretet megelőzte, és a könnyekbe való közös ölelés nem engedte, hogy szavakká váljon. Ez a kép tehát a bűnbocsánatnak és üdvösségnek az öröméről beszél. Olyan öröm ez, kedves testvéreim, amely nem függvénye a körülményeknek, hogy éppen milyen körülmények vesznek körül bennünket, és amelyet a múló idő sem rabolhat el tőlünk. Ennek az örömnek az alapja nem az én teljesítményem, nem az emberi teljesítmény, nem sikerélmény, hanem ennek az örömnek az alapja szeretet élmény. Én az Isten szeretet gyermeke vagyok. Ezt mindenki elmondhatja magáról. A második kép itt ebben a gyönyörű ézsaiási proféciában, vallomás tételben egy esküvőt idéz. Vőlegényt és menyasszonyt állít elénk. A vőlegény és menyasszony egy belső várakozással van. Már egymásra találtak. Már eljegyezték, de még el nem kötelezték teljesen egymás felé az életüket. Egy kicsit ebbe a szimbólumba hozza gyülekezetnek és az egyes hívő embernek az életét is, az Úr Jézussal. mint a mennyasszony és a vőlegény. És hisszük és valljuk, hogy egyszer majd eljön, idézőjelbe téve, a mennyegző ideje. Eljön a színről színre való látás. Régi időkben, klasszikus, szép régi időkben a mennyasszonyi ruha fehér volt, mert a fehér ruha a tisztaságot jelképezte. Lelki és zárójelben megjegyzem fizikai értelemben véve vett tisztaságot. Egy esküvői ruha nem volt kihívó, nem volt kirívó. Nem arról szólt, hogy az azt hordó mennyasszony mennyire szép vagy mennyire csinos, hanem egy csodálatos szimbólumot jelenített meg a tisztaságról, az őszinteségről, a másiknak való életátadásról. És a még régebbi időkben nem csak, hogy fehér volt a mennyasszonyi ruha, de a mennyasszony arcát egy fátyol is eltakarta. És az esküvő alkalmával, a boldogító igen alkalmával fette fel az arcát. Ennek is csodálatos, szimbolikus jelentése van, kedves testvéreim, eljött a színről színre látás ideje. Most már láthatsz engem, és én láthatlak téged, mert a tiéd vagyok. Nagyon sok kérdés feszül bennünk emberekbe ezekbe a hónapokba. Sok-sok miért, sokféle teória, sokféle változatos elgondolás. Tudjuk jól, hogy tükör által homályosan látunk. Tükör által homályosan látjuk a helyzetet, amiben vagyunk, az életünket, önmagunkat, de a prófétai kép alapján hihetjük és remélhetjük, hogy egyszer majd eljön a színről színre látás, amikor választ kapunk kérdéseinkre. Hihetjük, hogy az a bizonyos idézőjelbe és képiesen mondott mennyegző nem fog elmaradni. A harmadik kép a prófétai igéből a sarjadó vetést mutatja. Jézus így beszél erről egy helyütt. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, aztán alszik, felkel, akár éjjel, akár nappal, a mag pedig sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Tudjuk jól azt a régi kis anekdotát, hogy valaki kimegy a mezejébe, és türelmetlenül várja, hogy a mag már kicsirázott-e, és kiszedi. És természetesen ezzel elhal. Másik nap is kimegy, akkor is kiszed, és újra a kiszedett mag elhal. Milyen csodálatos kép, kedves testvéreim, hogy az elvetett mag az emberi szem elől eltakarva láthatatlanul ott a földben éli a maga életét. És már csak azt veszi észre a gazda is, de a városi ember is, aki örömmel és szívesen nézi a szántóföldet, azt veszi észre, hogy íme szárba szökkent. Nekünk is jó reménységünk van arra, hogy az Isten valamikor a mi szívünkbe, akik itt vagyunk, ezt a magot elhintette. Talán a szülői szív által, talán egy lelkész, egy hitoktató által, talán egy kedves rokon által. Ki tudja, kinek az életébe, kit használt fel az Isten arra, hogy azt a bizonyos magot elvesse. Hihetjük, szeretett testvéreim, hogy egyszer csak az a mag kisarjad, kikel, kinek-kinek az életébe talán már megtörtént, de azt is tudhatjuk, hogy minden mag, amely hajtást hozott, amely szárba szökkent, Egyszer csak a gazda levágja, összegyűjti, csűrbe rakja. Ne legyenek illúzióink, a mi életünk is ilyen. Ne legyenek illúzióink, hogyha a mi életünk is szárba szökken és megérik, akkor szükséges, hogy a gazda betakarítsa. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban Arany Jánosnak, akit most újra örömmel vettem elő, Sejtelem című verséből ezt a néhány sort, aki így vall a szárba szökött élet, a kalászt hozó élet boldogságáról és valóságáról. Arany János Sejtelem című verséből idézek tehát. Életem 66. évébe, köt engemet a Jóisten kévébe. Betakarít régi rakott csűrébe, vet helyettem más gabonát cserébe. De addig hisszük és valljuk, hogy Isten végzi a maga munkáját, és érleli a mi szívünkben is azt a bizonyos magot. Hisszük és valljuk, mert nem akarunk illúziókat táplálni. Sokszor panel mondatokat mondunk egymásnak, panel mondatokkal vigasztaljuk egymást, ne félj, majd minden rendbe jön, ne félj, majd meggyógyul, aki beteg, ne félj, majd újra munkát talál, aki elveszítette, és sorolhatnám tovább. Nem, kedves testvéreim! Ezek sokszor illúziók. Sokszor nem jön rendbe a beteg. Sokszor nem tud újra a hivatásának megfelelő munkát találni, aki az élet margójára sodródott. És sorolhatnám tovább. Ne legyenek illúzióink, hanem inkább az a belső nyugalom, az a belső megbékéltség, amellyel Arany János is vallja, betakarít majd régi rakott csűrébe. Igen, de addig végzi Isten a maga munkáját, és ez örömre indíthatja a mi szívünket. Nem illuzórikus örömökre, nem szalmaláng örömökre, hanem a hozzátartozásból fakadó örömre. Örömöt keresel az életben? Keresd az Istent, úgy legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, szeretett testvéreim, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy nem hagysz minket kétségek között sem, de azt sem engeded, hogy illúziók töltsék ki szívünket és életünket. Köszönjük a realitás minden bíztató és reménységet hordozó szavát. Köszönjük, hogyha megélhetjük lelkünkben azt a belső derűt, azt a belső békességes örömöt, amely a hozzád tartozásból fakad. Kérünk, őrizd meg ezt bennünk a te drága kegyelmed szerint. Amen.